A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrana vezérigazgatójával, és itt az első részben hát szóba került sok minden, ami egy ilyen nagy kukoricafeldolgozót, mint a Hungrana érinthetett. A rendkívüli aszály, a háború, az energiaáremelkedés, a mindenféle nyersanyagáremelkedés, és ennek ellenére, ahogy azt Renk Zoltán itt elmondta nekünk a beszélgetés előző részében, sikeresen zárták a 2022-es évet, és hát valahol ott hagytuk abban, hogy idén leginkább a szerencsébe tudnak bízni, és nekem ott eszembe jutott, hogy hát egy tulajdonos ezt hogy veszi be, mert gondolom, hogy azért szereti a számokat látni előre. Egy ilyen mondatra mit válaszoltak a tulajdonosok, hogy hát igen, most itt nem tudjuk, mi lesz, a szerencsében bízunk.
Illetve egészen pontosan nem bízunk, tehát mert a szerencse az bal szerencse is lehet nagyon könnyen. Tehát mi most egy olyan stratégiát követünk, hogy amit megvalósíthatónak láttunk, beszerezhetőnek láttunk olyan áron, eladhatónak láttunk olyan áron, azt próbáltunk a lehető leghosszabb időre lekötni, ezzel egyébként kvázi egy ellátás biztonságot is garantálni a vevőinknek. És nem kockáztattuk azt, hogy lemegy majd az alapanyagára, vagy fölmegy az alapanyagára, és nem nézünk hátra. Ezt a tulajdonosok elfogadták, hiszen nekünk két nagy nemzetközi tulajdonosunk van, mind a kettőnek rengeteg gyár van Európában és a világon mindenhol, és hát most ők is leginkább ezt a stratégiát használják. Tehát nem hagynak nyitva semmilyen pozíciót, sem input, sem output oldalon, hiszen teljesen kiszámíthatatlanul mozog minden most, és gyakorlatilag akkor inkább úgy is mondhatom, hogy megelégszünk egy biztos, de szerényebb profittal, mint sem kockáztatunk a nagyobb reményében, hiszen az nagyon könnyen mínusz előjelű lehet.
Na és ha ugye az előző rész végén azt ígértem, mikor azt mondta, hogy a szerencsében bíznak, hogy ez már akár a korábbi években is elkezdett fejlesztésekkel, illetve a tavaly folytatott fejlesztésekkel, és ahogy itt nekem elárult a szünetben, az idén további fejlesztések tervezésével tulajdonképpen azért bebiztosítják ezt a szerencsét. Nevezetesen ugye én amiről tudok, két nagyon fontos, önöknek mindenképpen nagyon fontos, bár szerintem nincs olyan iparág, ahol ne lenne fontos, mondjuk például az automatizálás és az IT fejlesztések sora egyre inkább, és a másik az pedig az energetikai fejlesztések, és ebben már ideje korán elkezdték a fejlesztéseket. Ezeket egyébként lehet folytatni, tehát mondjuk forrás az van rá, mert hát amikor szűkül a marzs, akkor szűkül a forrás is.
Igen, ez így van. A mi esetünkben hál' Istennek van forrás, tehát hogy a cég nagyon tőkerős, nincsenek hosszú távon lejáró kötelezettség, tehát nincs hosszú távon hitelünk, tehát cashflow-ban pozitívak vagyunk, jó vagyunk, tehát egy plusz egy erős tulajdonosokkal gyakorlatilag tudunk finanszírozni ilyen beruházásokat. És azért euró alapon még azt mondom, hogy megfizethető egy hitel egyébként. Tehát mondjuk mi ugye termékeinknek a kb. Kétharmadát, 70%-át most exportáljuk, ez amiben ugye euróbevételünk van ebből, tehát bátran tudunk elköteleződni euró alapon. És valóban jól mondta, két fő irányunk van. Az egyik az azon kívül, hogy hatékonyságnövelés, vevői igényeknek a még jobbani kielégítése, ugye ez az automatizáció, SAP vállalat irányítási szoftvert használunk, ebben nagyon hiszünk, szinte minden modulját, ami csak létezhet egy ilyen gyárnál, mint mi, használjuk. Az SAP Hungary-vel stratégiai megállapodást kötöttünk. Majd egy kollégám, azt hiszem, hogy a következő adásban is fog jönni elmondani, hogy mekkora megtiszteltetés érte a céget, hogy az SAP-nak egy régiós külön díját és nagy díját is megnyertük azokkal a fejlesztésekkel, amiket csinálunk. Tehát, hogy nagyon előremutatóak azok a dolgok. Ennek egyszerűen az a lényege, hogy ugye mi az alapanyag beszerzéstől, a gyártáson át és az értékesítésük, ugye mindent mi csinálunk, tehát házon belül, saját munkaerővel. Ez rengeteg folyamat, rengeteg adminisztráció, rengeteg minőségbiztosítás, rengeteg logisztika. És ezeket a folyamatokat szeretnénk mindent gyakorlatilag a lehető legegyszerűbben SAP-ban kezelni, ezzel adminisztrációt csökkentve, hiba lehetőségeket kiküszöbölve, és ami nagyon fontos, hogy a gyártás, karbantartás és beruházás területen is, tehát ami a gyáron belül, mint műszaki dolog folyik, azt is szeretnénk gyakorlatilag teljesen ellenőrizhető és kontrollálható módon hatékonyabbá tenni. Mire gondolok? Például a karbantartást úgy szeretnénk gyakorlatilag fejleszteni, hogy minden egyes motort, szivattyút, minden elemet gyakorlatilag ilyen RFID kis matricákkal látunk el. És az RFID matrica mögött ott van annak az eszköznek az előélete, a gépkönyve, a használati utasítás, minden, amit róla tudni kell, az, hogy hányszor volt javítva, ki által volt szerelve, mikor, hogyan, tehát mindent tudunk róla, És gyakorlatilag a kollégák, a mérnökök, hogyha valami tönkre megy, kimegy a gyárba, egy okos eszközzel lefotózza, lepittyegi, tud róla mindent, egy gombnyomással mondjuk a raktárba elküldi az üzenetet, hogy akkor ezt cserélem, mire besétál a raktárba, már dobozba ott van, és mire kihozza a raktárból, már le is van aktiválva a könyvelésben. Tehát gyakorlatilag egy nagyon hosszú folyamatot egy fél órába sűrítünk néhány pittyegéssel és néhány gombnyomással.
Egyébként erről beszéljünk egy picit részletesebben olyan szempontból, hogy ez a fél óra korábban mennyi időt vett igénybe?
Hát ha csak azt nézem, hogy gyakorlatilag megnézi a mérnök, kimegy, az tönkrement egy szivattyú, most csak egy egyszerű példát mondjak. Rendben, akkor megtalálja, hogy ez milyen típus, akkor bemegy a raktárba, esetleg a műszaki tervekkel megnézi, hogy az hogy is volt pontosan beépítve, akkor a raktárba megnézik, akkor kikeresik a pótalkatrészeket hozzá, azzal is elmegy potenciálisan órák. Tehát kiviszi, visszaviszi, beszereli, leadja a papírokat, a könyvelés gyakorlatilag ezt ugye lekönyveli, aktiválja ugye amortizációs költségként, stb. Tehát ezek napok. Napok.
Hát azért ez jelentős.
És ez jelentősen lecsökken gyakorlatilag arra egy ilyen tényleg egy digitalizált, és ez az egész folyamat onnantól kezdve ennek nyoma van. Tehát ezt pontosan tudjuk, pontosan ellenőrizhető minden, és elszámolható, és azt gondoljuk, hogy a preventív karbantartásnak gyakorlatilag ez egy első és kötelező eleme, ami egyébként számos más pozitív oldala is majd bír.
Mert egyébként ez a rendszer olyat is tud, hogy figyelmeztet arra, hogy itt már egyszerűen az eltelt idő miatt muszáj lesz cserélni, tehát már mondjuk be lehet kérni alkatrészeket időben a raktárba, vagy ennél már azért előrébb járnak, mert hogy ezt már korábban is tudták, hiszen tervszerűen kellett gazdálkodni.
Ezt reméljük tőle, igen. Tehát ezt csak hogy ezért érzékeljük, tehát nálunk 1500 szivattyú van a gyárban. Tehát nem lehet mindeniknek az előéletét fejben tartani, észrevenni azt, hogy hú, ez gyakrabban megy tönkre, mint a másik, vagy ilyen körülmények között megy. Tehát, hogy ezt gyakorlatilag így fejben tartani nem lehet. Majdnem 100 hektáron terül a gyárterület, tehát, hogy ez egy óriási gyár. És ez egy sok éves folyamat lesz, mire eljutunk a végére, hogy gyakorlatilag minden üzemegységet, minden eszközt beviszünk, digitalizálunk, és benn van az SAP-ban, de megéri, mert hosszú távon azt gondoljuk, hogy ezáltal költséget fogunk csökkenteni. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon vastag ceruzával írt költséget fogunk tudni csökkenteni néhány éven belül.
Ebbe az ember, ha belegondol, még az is eszébe jut, hogy itt jelentős munkabér költség csökkenés lesz, és itt fölmerül a következő kérdés, hogy ez majd együtt jár azzal, hogy meg kell válni néhány munkatárstól, vagy egyébként a nehezen megszerezhető jó munkaerő miatt kifejezetten előnyös, mert mondjuk könnyebbé tehető a munka, hogy mondjam, fiatalok számára talán szexibbé, hogy mindent kütyükkel és internet alapon, és nem tudom, hogy lehet dolgozni, és akkor így egyszerűen csak pótolni lehet a hiányzó munkaerőt.
Mind a kettő a cél vele. Tehát egyrészt azt tapasztaljuk, hogy szakmunkás kollégákat egyre nehezebb találnunk. Egyre nehezebb olyan kollégákat találunk, akik mondjuk műszakban is hajlandóak dolgozni. Egyébként szerintem kiváló ellenszolgáltatás fejében sem. És igen, fancy-vé, szexy-vé kell tenni egy munkahelyet. Ez biztos, hogy hosszú távon egy nagyon érdekes, vonzó dolog lesz a fiataloknak. Az, hogy mi munkatársaktól megváljunk, az nem cél, hiszen így is, tehát a gyár méretéhez, volumenekhez képest mi nem vagyunk sokan. Az már igen, hogy fölöslegesen ne költsünk javításokra, beszerzésekre, karbantartásra költséget, amit most nem tudnám megmondani, hogy nincs így pont egészen biztosan. Tehát, hogy hosszú távon gyakorlatilag a működtetésnek a költséget, a karbantartás költséget, a javítások költségét szeretnénk csökkenteni. Nem elsősorban a létszámot, de ami ehhez kapcsolódó szerelők, javítók, embereknek a létszáma, az biztos, hogy szűkülni fog a jövőben. Tehát, hogy ezáltal ezt is megoldjuk, ezt a problémát, hogy nem tudom, hogyha most nincs egy hegesztő, vagy egy csőszerelő, vagy egy műszerész kolléga éppen elérhető, nem saját, hanem mondjuk alvállalkozó, aki egy javítást segít, akkor az nem is biztos, hogy kell, mert egyébként az már megvan előzve. És lehet, hogy már elébe mentünk a problémának. Szóval ezek ilyen nagyon-nagyon összetett következménye van, de mi nagyon bízunk abba, hogy, és tudjuk pontosan, hogy hosszú távon, nem egy fél éve, egy évben, hanem mondjuk néhány évbe gondolkodva, ez nagyon megéri.
Ha már itt szóba került a munkaerő, ez egy kardinális kérdés az egész iparágban. Mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden területen, de mondjuk az önök iparágában beleértve a nyersanyagtermelést is, hogy a gazdák sem feltétlenül találják az utódaikat, és már sokan itt azt vizionálják, hogy persze lehet egy darabig koncentrálódni, meg megvenni még a szomszéd földjét is, mert hát ha ott már nincs, aki folytassa a művelést, de ezt egy idő után nem lehet kezelni. Ez mekkora probléma, vagy probléma-e az iparágban, illetve hát amit most így érintettünk, hogy gyárban dolgozni bármilyen területen akarnak-e még a fiatalok.
Szerintem ez egy nagyon általános probléma, nem csak az ipari termelést, hanem szinte minden területet érint, a rendőröktől a tanárokon át a műszerészekig. Tehát két része van, tényleg minden politikától mentesen. Tehát nyilván az elmúlt évtizedekben sokan elmentek Magyarországról, és emellett pedig rengeteget fejlődött Magyarország. Tehát rengeteg gyár, üzem épült, az építőipar fejlődött, tehát magyarul munkahelyek jöttek létre. Tehát a kettő együtt, ez problémás. Tehát egyrészt kellene munkaerő, másik oldalon meg kevesebb munkaerő van, és a népesség is sajnos fogy. Tehát azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon általános probléma, aminek én nem látom a megoldását. Tehát nem látom azt, hogy ez mitől lenne jobb mondjuk 5 vagy 10 év múlva, ha csak mondjuk 100 000-ével nem jönnek majd haza a külföldön élő, jelenleg külföldön élő magyarok. Tehát akkor talán igen, de hát ahhoz meg sok minden kell.
Na jó, de arról mondjuk vannak számaik, hogy a kukorica feldolgozó iparban hányan dolgoznak magyarok külföldön, tehát hogy van-e honnan hazahozni például önöknek magyarokat?
Ugye nekünk alapvetően a staffunknak, tehát a kollégáknak mondjuk a körülbelül kétharmada gyakorlatilag az kékgaléros kollega, tehát a gyárban dolgozik, karbantartás, termelés, működtetés, operációs működtetés a gyárnak, és még körülbelül egyharmada pedig a fehér galléros, tehát az irodai alkalmazottak, a könyvelőtől a HRS-en keresztül az IT-sig, meg a sales-esekig, a beszerzőkig, tehát mindenki. Minden területen nehéz most embert találni. Tehát legyen az tényleg most nem akarok direkt konkrétan mondani, de tehát fehér vagy kék galléros kollégát is nagyon nehéz. Mi különösen nehéz helyzetben vagyunk, mert mi Fejér megyében, Székesfehérvár és Dunajváros között vagyunk, és hát azért mind a kettő, most a Dunafert leszámítva, de mondjuk ha tudjuk Rácsalmáson, Iváncsán, hogy épülnek a gyárak, a elektromos aksigyárak, stb., a Hankok bővül, tehát hogy egy olyan ipari környezetben vagyunk, ami azért mindegy porszívó szívja el a megfelelő munkaerőt. Jelenleg még azt mondom, ez kezelhető, tehát azt gondolom, hogy ha egy munkáltató olyan feltételeket ajánl, hogy az jó, és abból tisztességesen szépen azért lehet boldogulni, akkor azt gondolom, hogy ez megoldható. Nem látom azt, hogy jobb lenne, tehát azt látom inkább, hogy ez egyre nehezebb lesz. És mondjuk 10 év múlva lehet, hogy nagyon-nagyon kevés, nehéz lesz például a teherautósofőrt találni, aki mondjuk a gabonát szállítsa az utakon, hiszen már most is borzasztó nehéz. Tehát ilyen jellegű problémák szerintem nagyon keményen fogunk ezekkel találkozni néhány éven belül.
Nagyon elmentem itt a HR vonalon, vagy a HR problémák taglalásával, és egyébként érdekes lenne még beszélni arról, hogy ilyen szempontból egyébként milyen jövő vár az élelmiszeriparra, akár a mezőgazdaság oldaláról, akár a feldolgozóipar oldaláról, de hát majd esetleg, ha még jut időnk rá a végén, akkor még erről egy pár szót ejtünk, vagy majd egy későbbi alkalommal, de a fejlesztéseknél tartottunk, és ott, hogy két fő csapás van, ugye az egyik az automatizáció, erről viszonylag sokat beszéltünk, de a másik, ami manapság egyre égetőbb, az az energetika, és az energetikai beruházások, amiről ugye azt mondtam, hogy hát ideje korán már elkezdték a biomassa kazánok működtetésével, telepítésével, de gondolom, hogy más irányba is gondolkodnak.
Így van. Ugye egyrészt a automatizáció, digitalizáció ugye az egyik irány, ami hatékonyságot fogunk növelni. Másik irány pedig az energetika, és szerintem most tehát az élelmiszeripari iparág, ami egy nagyon energiaigényes iparág. Hűteni kell, fűteni kell dolgokat, nagy gépeket kell működtetni. Tehát a költségszerkezetben egy nagyon nagy hányad az energia. Szerintem ez most abszolút prioritás kell, hogy legyen mindenhol. Nálunk is az a fosszilis energiáról való leválásnak a felpörgetése, és a minél olcsóbb megújuló energiákkal való helyettesítése. Nekünk 4 biomassa kazánunk van, ebből 3 11 évvel ezelőtt indult, 2012-ben, egy pedig 2018-ban.
Volt olyan pillanat, amikor így vakarták a fejüket, hogy hát ez lehet, hogy nem fog megtérülni belátható időn belül, vagy már az olcsó gáz idején is ez egy megtérülő beruházásnak tűnt?
Ezek mindig megtérülő beruházások voltak, tehát a 2010-es években is, amikor tényleg olcsó volt a gáz vagy az áram, sokkal kisebb volt a kontribúciójuk, tehát a megtérülés az hosszabb volt, most nagyobb. Nyilván minden biomassa és mindennek az ára emelkedett, de szerintem amit most megtanultunk ebből a helyzetből, amit talán nem tanultunk meg a korábbi válságokból, például az olajválságból 70-es években, hogy diverzifikálni kell az energiát, és diverzifikálni kell mindenfajta alapanyag, meg energiabeszállítást is. És lehet, hogy még lesz nagyon olcsó a gáz, és lehet, hogy még lesz nagyon olcsó az áram, de lehet, hogy lesz nagyon drága is, vagy lehet, hogy nem lesz gáz.
És itt is az egyik legfontosabb gondolat talán az ellátásbiztonság, nem?
Teljes mértékben. Tehát ha valaki hosszú távon tud tervezni, és azt mondja, hogy szétszórom gyakorlatilag a beszállítóimat, és próbálok hosszú távon megállapodni velük, akkor azért ez egy sokkal nagyobb biztonságot jelent. Most ezt így 23. januárban mondhatjuk, hogy mintha csak egy beszállítóra, és abban reménykedve, hogy ő majd helytáll és stabilan fog nekem szolgáltatni, vagy beszállítani. Tehát tervezünk egy újabb biomasszakazánnak az építését, amivel gyakorlatilag a teljes gőzellátásunk, tehát a technológiához szükséges gőzellátásunknak már a 70%-ai biomassza alapú lesz, és tervezünk biogázüzemet is. Most még kísérletek folynak ipari méretekben, hogy részben abból a takarmányból, amit mi előállítunk, de annak csak az értéktelen rost részét felhasználva, tehát a fehérjés zsírokat és egyéb értékes anyagokat megtartva a takarmányipar számára, de a rostot kivonva gyakorlatilag saját magunk feldolgozott kukoricából, magunk által előállított kvázi takarmányból is biogázt csináljunk, ezzel pedig szintén hatalmas mennyiségű földgázt tudnánk kiváltani. De ugye ez a legbiztosabb, hiszen az alapanyagot mindig feldolgozzuk, és ez mindig termelődik. De tervezzük szolár paneleknek is, vagy szolártelepeknek is ugye ez most egyre nehezebb, tehát ez most egy újra tervezés és újra gondolás fázisban vagyunk. Tehát a következő 3-4 évben azt gondolom, hogy mi jelentőset fogunk lépni abban, hogy a fosszilis energiaigényünk az nagyot fog csökkenni, még így is óriási lesz, de hogy nagyon nagy mértékben fogunk kvázi függetlenedni a gáztól vagy az áramtól.
Hát azt hiszem ez egy jó végszó, és előremutató mindenképpen. Én nagyon köszönöm Renk Zoltánnak, a Hungrana vezérigazgatójának, hogy eljött és beszélt a kihívásokról és a tervezett megoldásokról. Kérem, tegye máskor is, és beszéljünk még erről.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.